Szeretettel köszöntelek én is benneteket, és ismét elnézést kell kérnem, mert megint nem nekem kellene itt állnom, ugyanúgy, mint két héttel ezelőtt. Köszönöm. Jánossal azt beszéltük tegnap, hogy átvállalom ezt a mai szolgálatot, aztán majd nem tudom, most már János, hogy vagyunk, most már kettővel tartozom, ugye?
Most már kell
Az, amit még ezen kívül szeretnék mondani, hogy gyakorlatilag, hát bizonyos tekintetben ma vagyunk itt utoljára, november 7-én mi elköltöztünk Fehérvárcsurgóról, úgyhogy most egy darabig valószínűleg nem találkozunk. Úgyhogy szeretnék megköszönni, hogy befogadtatok bennünket az elmúlt fél évnek tervezett 3,5 évben. És tényleg nagyon jól érezte magát itt a családom, én is ebben a gyülekezetben. Ugye ők többet voltak, mint én szolgálatban voltam, és amikor én szolgálatban voltam, akkor nekik ez volt az itthoni gyülekezet. Ők mindig ide jöttek közétek. Nagyon jól éreztük magunkat ebben a gyülekezetben, akkor is, amikor már alig volt hely. Igazából főleg akkor éreztük magunkat, amikor alig volt hely. Egy élő közösséget ismertünk meg itt. És tudjátok, 2006-ban kezdtem Erikának udvarolni, akkor ez olyan kis picike gyülekezet volt. Emlékszem, hogy Gyulcsi néni mindig itt ült elől. 2008-9 környékén kezdtem itt szolgálni, akkor emlékszem, amikor először felállok a szószékre, és mondom, az alapige ez is ez lesz, és Gyulcsi néni már mondta. Még mindenki lapozott, még én is lapoztam, Gyulcsi néni már mindig mondta az alapigét. És nekem ezek az emlékeim erről a gyülekezetről, hogy ez a gyülekezet mindig szerette az igét. És nagyon remélem, hogy ez a szokásotok megmarad, meg ez a beállítottságotok, már csak azért is, mert azt gondolom, hogy eljutottunk egy olyan korba, amikor az igének már a keresztények között sincs nagy súlya. Vagy ha van súlya, akkor kiegyenlítetlen a súlya, és csak bizonyos területeknek van súlya, és ma pontosan ilyesmiről szeretnék beszélni. Kettő héttel ezelőtt Krisztus haláláról beszéltünk, talán rémlik nektek. Úgyhogy szeretném ma folytatni a történetet. Mert a történet nem Jézus halálával ér véget, ugye?
Így van.
Négyszer van leírva az evangélium, és mind a négy evangéliumnak a vége felé van a halál, Krisztus halála, de a folytatás az mindenhol feltámadás. És tudjátok, amikor olvasom bármelyik evangélistának a művét, akkor mindig alig várom, hogy elérjünk arra a pontra, hogy most már jön az a bizonyos reggel. Úgyhogy keressétek meg velem, kérlek, nem az evangéliumból fogjuk olvasni, hanem Pál leveléből, a korintusi levelet keressük meg együtt. Ezt a fejezetet ma már szombatiskolán említettük, a 15. fejezetet. 1 Korintus 15. A korintusi első levél 15. fejezete. Egyébként egy fantasztikus fejezet. Én mindig valahogy visszatérek ez a fejezethez, mint ma is. És még nem jutottam a végére. Így szól az ige, az első négy verset olvasom. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám, fiai, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, melyet be is vettetek, azaz el is fogadtatok, és amelyben álltok is. Amely által üdvözültök is, ha megtartjátok, ami némű beszéddel hirdettem nektek. Ha csak nem, hiába lettetek hívőkké. Mert azt adtam előtökbe, főképpen, azaz elsősorban, amit én is úgy vettem, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, és hogy eltemettetett, és hogy feltámadott a harmadik napon az írások szerint. Eszetekbe juttatom továbbá, atyám, fiú, az evangéliumot. Milyen az, amikor egy keresztény gyülekezetnek eszébe kell juttatni az evangéliumot? Igen. De várjatok, hogyha egy keresztény gyülekezetnek eszébe kell juttatni az evangéliumot, akkor mi van abban a keresztény gyülekezetben, hogyha ezt észbe kell juttatni?
Semmi.
Egy idős bácsi szokta azt mondani, mikor élt, hogy ez egy meghámozott lufi. Ugye? Tehát keresztény gyülekezet, kereszténység az evangélium nélkül, meghámozott lufi, mi van a meghámozott lufiban? Levegő, semmi, ugye? Semmi. Amikor egy keresztény gyülekezetnek eszébe kell jutatni az evangéliumot, az azt jelenti, hogy az evangélium valami olyasmi, amire mindig emlékeztetnünk kell önmagunkat, igaz? Azért jövünk itt, és nézzétek, ez adja a rendszert az életünkbe, egy hetes ritmust, azért jövünk itt össze minden szombaton, hogy mit csináljunk. Ugye, miért állok én itt, hogy emlékeztesselek titeket az evangéliumra? Miért kerünk fel reggel igét olvasni? Miért vesszük elő az igét este? Kinek mi a szokás, mondjuk én a reggelt preferálom? Meg az estét. Mert ahogy reggelizünk és vacsorázunk, vagy reggelizünk ebédel, amikor vacsorázunk. Ha annyit olvasnak igét, amennyit eszünk, hú, de jó lenne. Miért kell észbe juttatni az evangéliumot? Testvéreim, az evangélium az, ami megtart minket, és pontosan ez az a céltábla, amire Sátán ösztűzzel lő. Hogy egy kicsit konkrétabb legyek, a korintusi levél arról szól, hogy Korintusban minden volt. Voltak ilyen házassági problémák, voltak paráznaság kérdései, volt az, hogy férjhez adjam-e a hajadon lányomat, volt szó a nyelveken szólásról, a lélek ajándékairól, örjöng a gyülekezet, így imádkozik. Csak egyre kell emlékeztetni, mert az ugye eltűnt, az evangéliumra. Figyelitek, a korintusiak tudtak nyelveken szólni, de nem volt evangélium. Ez egy nem is annyira kis kritika az evangéliumi keresztény, hogy is mondjam, irányvonalra. Eszetekbe juttatom az evangéliumot. Az evangélium valami olyasmi, amit Sátán célba vesz, és mire való az evangélium? Mit mond Pál? Mire való az evangélium? Ha mely által üdvözültök. Tehát, hogyha nincs evangélium, akkor nincs üdvösség. Így van. Hogyha eszünkbe kell juttatni az üdvösséget, akkor tényleg jó lenne megnézzünk egy kicsit. Mi is az evangélium? Mit mond itt Pál? Mi az evangélium? Mondjátok el nekem. Pál szavai alapján, a korintusi levél 15. fejezet 4 verse alapján. Mi az evangélium?
Az, hogy Jézus Krisztus meghalt és feltámadt.
Akkor mondjuk sorba. Krisztus meghalt a bűneinkért. Mit mond Pál?
Eltemették.
Ott volt három.
És az írások szerint.
És feltámadt. Köszönöm, onnan tudjuk mindezt.
Az írások.
Miért mondja Pál? Nézzétek meg. Kétszer is elmondja, hogy az írások szerint. És ez csak a 15. fejezet, amúgy a Korintus levélben még egy néhányszor elmondja, hogy az írások szerint. Miért mondja, hogy az írások szerint?
Emlékeztetni kell
Bizonyíték, emlékeztetni, mert nem ismernéd. Olvasni kell, persze, vedd elő és olvasd. Testvéreim, lehet az evangéliumot úgy is elővenni, hogy nem veszed elő az írásokat, csak az egy másik evangélium. Emlékeztek a Galata levélre? Hogy van az, hogy másik evangéliumra tértek? Tudjátok, hányféle örömhír van? Sokféle. Onnantól kezdve, hogy nyertem a lottón odáig, hogy nyert a párt, akire szavazok, ezek mind a nagy örömhírek. Bocsánat, a szobatársam mindig úgy jött haza a hétvégéről, hogy elmondta az örömhíreket, mi történt hétvégén. Koleszban. És most nem is kezdem el részletezni, hogy miket mesélt. Annyi örömhírünk van, nem? Nyert a foci csapatom, kijutottunk az EB-re, blablabla, stb.
Tényleg kijutottunk.
Igen. Azért képbe vagyok. Nézzétek, örömhír egy van, és azt az örömhírt az írásokban kell megtalálnod. Nincs másik örömhír. Minden más csak nem is, hogy örömhír, hanem agy mondjam el, hogy nagyon sok örömhír egyszerűen csak a bűnről szól. Meghalt az írások szerint, eltemették, feltámadt az írások szerint. Menj vissza az íráshoz, igazold, nézd meg, hogy az az örömhír, amiben hiszel, az megáll-e. Mert hogyha nincs megírva, akkor nem így szól az Úr. Ha megvan írva, akkor viszont így szól az Úr. Nézzétek csak, onnan, mire való az evangélium? Ha már megvan, hogy hol találjuk meg, ha már megvan, hogy miből áll, akkor mondjátok meg nekem, mire való. Mire való? Meghalt, eltemették, feltámadt. Miért halt meg Krisztus? Mit mond itt az ige? Ugye? Hogy üdvösségünk legyen, meghalt a mi bűneinkért. Még személyesebben meghalt az én bűneimért, ugye? Pál apostol olyan szépen elmondja itt, pont ebben a fejezetben, hogy végül nekem, mint egy idétlennek jelent meg. Máshol úgy mondja magát, hogy nekem, aki a bűnösök között a legelső vagyok, mert én üldöztem a Krisztus egyházát. Ez volt a könnyű része, ugye? Jézus meghalt a bűneinket. Jó, akkor miért temették el? És mire való az, hogy feltámadt? Tehát értjük, hogy miért halt meg a bűneinkért. De itt azt is mondja, hogy az evangélium abból áll, hogy meghalt, eltemették, feltámadt. Mondjátok meg nekem, mit mond az írás? Ugye? Mert Pál is ezt mondja az írás szerint. Hogy ma mindig ezt fogom kérdezni, mit mond az írás Jézus temetéséről?
Az akkori kor szokása szerint.
Az akkori kor szokása szerint. Mit mond?
És nyugodott a
Ó, igen, mikor halt meg Jézus? Pénteken, naplement előtt. A testet nem hagyhatták a fán naplementig, ugye? Mert ünnep volt. 33 és fél év kőkemény munka. Vagy 6000 év kőkemény munka. Bocsát, 4000 év. Azon a ponton 4000 év. Hányan vagytok még alkalmazottak? Tehát nem nyugdíjasok. Várjátok már a decemberi szabit?
Nagyon.
Képzeljétek el, hogy 33 év munkaviszony után, de mondjuk 3 és fél év kőkemény munkaviszony után van egy nap szabid. Egy nap. Jézus egy napot vett ki. Azt az egy szombatot. Naplementre már nyugodott. De vasárnap hajnalban azt olvasom, amikor még sötétes volt és mentek az asszonyok, akkor már nem találták ott. Akkor már nem találták ott. Melyik napon nyugodott Jézus? Mikor kezdett újra dolgozni Jézus?
Vasárnap.
Melyik a nyugalom napja?
A hetedik.
A szombat. Melyik a munka napja?
A hét első napja.
Én Jézust szeretném követni, és itt ezt találom. Ahogy felkelt a nap, ő elkezdett dolgozni. Nem azt olvasom, hogy Jézus megnyugodott. Egy napot nyugodott a sírban. Mit mond az írás Jézus temetéséről az Ószövetségben? Bűnösök közt adtak sírt néki. Ézsaiás könyve 53. fejezet. És ez azért nagyon szép, igen, mert azt mondja, hogy a bűnösök közt adtak sírt neki. Ugye oda az emberek közé temették. De már ezen a ponton, ahogy Jézus meghal a kereszten, ugye az atya elfordult tőle, erről beszéltünk két héttel ezelőtt, hogy az atya eltakarja magát, el kell, hogy forduljon, bár megszakad a szíve. De ahogy Jézus kimondja, hogy vége, elvégeztetett és meghal, azonnal megkezdődik az ő megdicsülése. Már azzal, hogy átfúrják az ő oldalát, és vér és víz jön ki, amivel jelképezi, hogy itt van a vér és víz forrása, ugye? A vér, mint a bűnbocsánat, a víz, mint az örök élet, az életvize. És hova kerül? Milyen sírba?
Gazdagok
közé. Gondoljatok bele, egy názáreti ácsot eltemetnek a prominens emberek temetőjébe. Annyira, hogy Mária Magdaléna, amikor oda megy a sírhoz, és nem találja Jézus testét, azt hiszi, hogy a kertésszel beszélget, azt mondja, elviszem máshova. Miért mondja, hogy elviszem máshova? Mert azt hiszi, hogy biztos az a baj, biztos azért szedték ki abból a sírból, mert hogy ő nem méltó erre, ő nem való ide. Hát ő egy keresztre feszített közönséges bűnöző. A rómaiak szemében, meg a papok szemében. Ő még akkor nem sejti, hogy itt valami egész másról van szó. Jézus már akkor elkezd megdicsőülni, amikor a sírba helyezik, mert egy igazán felső 10 000-nek való sírba kerül, gazdagok mellé jut. Mit mond még az Ószövetségi Szentírás Jézus temetéséről? A kedvenc zsoltáromat hagy idézzem, az egyik kedvencemet. Az Úrra néztem szüntelen, mert ő nekem jobb kezem felől van. Ezért meg nem rendülök, azért örül szívem és örvendez lelkem is.
Nyugszik.
Testem is biztonságban nyugszik, így van. Mert nem hagyod lelkemet a sírban, nem engeded, hogy szented rothadást lásson. Az Úr leírta előre, hogy csak addig lesz a sírban, amíg ugye a test nem kezd el biológiailag lebomlani, ugye? Nem hagyod lelkemet a seholban, nem hagyod lelkemet a sírban, nem engeded, hogy szented rothadást lásson, te megtanítasz az élet ösvényére. Le van írva a 16. Zsoltárban, hogy fel fog kelni, és le van írva a 16. Zsoltárban, hogy nyugodni fog. Jézus kivesz egy nap szabadságot, de mi a lelki dimenzió ennek? Miért jó az nekünk, hogy Jézus a sírban nyugodott? Mit jelképez Jézus temetése neked meg nekem?
Keresztségnél a odáltemetett
Így van. Így van, azt olvasom, a Római Levél 6. fejezetében olvassuk, ez eltemettettünk a keresztség által vele együtt a halálba. A keresztség azt jelképezi, hogy ahogy Jézus megnyugodott, megnyugodhatunk mi is abban, hogy elvette a bűneinket. Azt a pillanatot jelzi ez a temetés, amikor Isten a Krisztus halála által levette rólad a bűnt, és te megtaláltad a nyugalmat. És tudjátok, hogy ez miért szép? Mert ha utána nem lenne folytatás, neked akkor is békén lenne. Testem is biztonságban nyugszik. Egy kicsit olyan, hogy szeretnék, ha megélnénk a pillanatot. Hogy levetted rólam az én bűnöm terhét, mondja a Zsoltáros. ez amikor Jézust eltemetik. Tudjátok, akkor már gazdagok közt vagyunk. Ugye? Gazdag sírba kerültünk. De a történet nyilván nem itt áll meg. Eszetekbe juttatom testvéreim az evangéliumot. Krisztus meghalt, Krisztust eltemették, de Krisztus föltámadt. Az írások szerint. Akkor mit mond az írás Jézus feltámadásáról? Mondjátok meg nekem, melyik ige szakasz beszél arról a jelenetről, amikor Jézus kijön a sírból? Bármelyik bibliai szakasz. Melyik bibliai szakasz írja le azt a jelenetet, amikor jön az angyal, elhengeríti a követ, szól Jézusnak, hogy jöjj ki, és Jézus kilép a sírból. Inkább így kérdezem, melyik evangéliumi szakasz ez? Az evangéliumban leszűkítettük 4 könyvre. Hol találjátok meg azt a jelenetet, hogy az angyal szólítja Jézust, és Jézus kilép a sírból? Igen, ezt a Jézus élete című könyv mondja. De Máté, Márk, Lukács és János közül, vagy Pál leveleiben bárhol. Hol van leírva a történet? Nem baj, nem húzom sokáig az időt sehol. Nincs leírva. Ez a jelenet egyszerűen nincs leírva. Tudjátok, mi van leírva, ha megnézitek mind a 4 evangélium végét? Hogy mennek és keresik, és mennek, keresik, nem találják, és még mindig nem hiszik el, és még mindig... Figyeljetek, ebben egy tanítás van. Ez nem egyszerűen csak... A Biblia soha nem siklik el semmilyen részlet fölött. Jól tudom, ugye? A Biblia nem felületes. És nézzétek, Jézus feltámadás, akkor nincs leírva az a fantasztikus, kozmikus jelenet, hogy a nagy fényesség, Jézus kilép, megdicsül. Ezt a Jézus életet gyönyörűen leírja. És lehet is tudni, de figyeljétek meg, ott is elsősorban újszövetségi igékkel, és újszövetségből inkább csak a folytatással írja le, olyan igéket idéz. Miért? Azért, mert Krisztus feltámadásában, figyeljétek meg, az evangélium mindig a reakciókra. A reakciókra koncentrál. Hogyan reagált Mária Magdaléna, a másik Mária? Hogyan reagált Péter? Hogyan reagált Tamás? Nem. Hogyan reagált... Igen. Igen. Hogyan reagáltak az Emmauszi tanítványok? Nem. Ugye? Mindenki keserek. Vannak még, akik még akkor is keseregnek, amikor már mindenki mondja, hogy feltámadt, és még mindig csak keseregnek. Ugye az Emmauszi tanítványok az egyik legérdekesebb történet, hogy mennek haza, búskomorak, teljesen maguk alatt vannak, mert azt hallottuk, hogy összezavartak minket, azt mondják, hogy feltámadt. És oda megy Jézus, és azt kérdezi, hogy most ez komoly? Most ezen keseregtek, hogy összezavarodtatok, hogy feltámadt? És mit csinált Jézus? Ugyanazt, mint Pál.
Az írásokból
bebizonyította, hogy harmadnapra fel kell támadnia. Mikor támad fel Jézus? Azt írja, a szombat után való napon. Ugye a szombat végén, a hét első napjára virradólag mondja Máté. Márk azt mondja, amikor elmúlt a szombat, Mária Magdaléna, Jakab anyja és Szalomi drága kereteket vásároltak, és elmentek, hogy megkenjék őt. A legdrágább halott az életükben. Soha senkit nem szerettek még ennyire. A legdrágább keneteket veszik. És nem oda mennek a sírhoz, naplementkor, hanem megvárják a szombat végét. Hú, de fanatikusak. Nem. Tudták, hogy ez a nap a pihenésre van. Képzeljétek el, ez nem olyan rég tűnt fel nekem, amikor Isten adja a 10 parancsolatot Mózes második könyve 20. fejezetében, utána egy csomó más dolgot elmond még Mózesnek, a nép azt mondja, hogy többet nem akarunk hallani, utána már csak Mózeshez beszél. És végül eljut oda a 31. fejezetben, hogy elmondja a Szent Sátor leírását. A legszentebb munka, ami következik, hogy Bécalél és Aholiáb felépítik, megtervezik a Szent Sátort. 2 Istentől megáldott, lélektől felkent designer, tervező, ugye, konstruktőr. És azt mondja, hogy de, szombaton ne csináljatok semmit, még a legszentebbet sem. Akkor csak rám figyelj, akkor csak rám fókuszálj, ez a nap legyen csak a miénk. Még a Szent Sátrat sem. Nézzétek meg, megismétli a szombat parancsát a Szent Sátor leírás végén. A legdrágább halottat nem kenik be addig, amíg el nem múlik a szombat, mert ez a legdrágább halott mondta azt, hogy ez a nap a pihenő nap, pihenj, én is pihenek. Pihen a sírban, de hajnal hasadta előtt, azt mondja, mikor még sötétes volt, mondja János 20:1, Oda megy Mária Magdalena a sírhoz, és akkor már nincs ott a kő. Még sötét van, és már nincs ott a kő. Tudjátok, a Jézus életében nagyon szeretem azt a fejezetet, amikor vágy leírja azt a szombatnapot. Milyen lehetett az a szombat, amikor Jézus meghalt pénteken, a tanítványok összezavarodva, szétszéledve, teljes mély depresszióban, Jézus nyugszik a sírban, senki nem emlékszik rá, hogy harmadnapra feltámad, kivéve a farizeusok és a papok, azok nagyon emlékeznek. És nem számít a szombat, oda kell menni, rá kell tenni azt a követ, le kell pecsételni azt a követ, őrséget kell állítani, ekkor nem számít a szombat. Nem számít a szombat, hogy bemennek Pilátus elé, figyeljétek meg, egy fejezettel korábban azt mondja, hogy nem mennek be a törvényházba, hogy tisztátalanok legyenek. Erre másnap mégis bemennek Pilátus elé, hogy hallott, emlékszünk, hogy a csaló azt mondta, hogy harmadnapra feltámadok. Figyeljétek, hogy már semmi nem számít. Nem számít a szombat, nem számít a tisztátalan, vagy tiszta, vagy semmi. Most leírja a jelenetet, hogy ugye ünnep van, és Jézus mindig megjelent az ünnepeken. És a szombatra nyilván különösen sokan jöttek fel a környező falvakból is, ami egy napi járóföldbe belefért, és keresték a gyógyítót. Vitték a betegeiket. Hol van a megváltó? Az, akit Krisztusnak mondanak. Hol van, akit Messiásnak mondanak? És mentek a papokhoz, leprások is jöttek. Megálltak kint, és kiáltoztak, hogy hol van a názáreti, gyógyulni akarunk. És a papok elzavarják őket, mert nem tudják őket meggyógyítani. Nem tudnak rajtuk segíteni. Egyre nagyobb a feszültség. És abban a fejezetben olvassátok, ez a cím, egy József sírboltjában van egy mondat, a kedvenc mondatom. Jézus nyugszik a sírban, de már közeledik a hajnal. Már csak órák vannak hátra. Jézus feltámad, és a Jézus feltámadásáról valami nagyon szépet mond nekünk az Ószövetségi Szentírás egy jelképben. Emlékeztek, hogy mi jelképezi Jézus feltámadását az Ószövetségi ünnep körben? A zsenge kéve. Azt olvasom Mózes 3. könyvében. Nézzétek csak! Amikor elmúlt a szombat, Mária Magdaléna kimentek, hogy megkenjék őt. A szombat végén, a hét első napjára viradólag, mondja a másik evangélium író, mit olvasok Mózes 3. könyvében? Lengesse meg a kévét az Úr előtt, hogy kedvesen fogadtassék értetek. A szombat után való napon lengesse meg azt a pap. 1400 évvel Jézus, 1500 évvel Jézus halála előtt az Úr adott egy törvényt, egy ceremoniális törvényt, egy szertartást, hogy megmutassa, hogy a zsenge az Krisztus lesz, és így fog feltámadni a szombat után való napon, a húsvét szombatja utáni napon, mikor bementek a földre, a ti aratásatok első zsengéjét vigyétek a papnak, a szombat után való napon emelje fel azt a pap az Úr előtt. Krisztus feltámadott halottai közül, zsengéjükön azoknak, akik elaludtak. Az első zsenge a Krisztus, mondja Pál ugyanitt a 15. fejezetben. Azután azok, akik Krisztuséi. De beszéljünk egy kicsit Krisztus feltámadásának a jelentőségéről. Ezt a részt a 13. ugyanaz a 15. fejezet, és itt a 13. verstől kezdve, ha elkezditek olvasni, ezt a részt én úgy szoktam írni, hogy ez Pál dominója. Tudjátok, milyen a dominósor, ugye? Nézzétek velem együtt a 13. verstől. Gyerekek, szeretitek a dominósort? Csináltatok már dominósort? Az a jó benne, hogy minél izgalmasabb formákat csinálsz, és csak egyet kell meglökni a végén. És az egész eldől. Egyszer láttam egy fantasztikus videót erről, hogy valaki épített egy olyan dominósort, hogy egyre nagyobb tömegű dolgok jöttek, elindított egy kis dominót, az meglökött kis dobozokat, a kis dobozok könyveket, a könyvek ezt-azt-amazt, végül bútorok jöttek, és a fickó autókat állított fel az orrára, és végül az autók dőltek. Tehát, fantasztikus volt a látvány, és tudjátok, mit Pál pontosan erről beszél. Meglöksz egy dominót, és a végén autók borulnak egymásra. Azt mondja a 13. verstől, egy kicsit kivonatosan olvasom. Ha nincs halottak feltámadása, akkor Krisztus sem támad fel. Ha Krisztus nem támad fel, meglöki az első dominót, akkor hiába való a prédikálásunk, hiába való a hitetek, az Isten hamis tanúságtevőinek találtatunk. Ha Krisztus fel nem támadott, még mindig a bűneitekben vagytok, tehát ilyen szinten hiába való a hitetek. Akik Krisztusban elaludtak, tehát akik reménységben haltak meg, azok mind elvesztek. Ugrok egy kicsit, 29. vers. A halottakért hiába keresztelkeznek, hiába keresztelkeznek meg azzal a reménysége. Vannak sokan, akik úgy térnek meg, hogy látni akarom, találkozni akarok azzal a szerettemmel, aki hitben halt meg. Nem, az is hiába való. A halottak teljességgel nem támadnak fel, akkor minek keresztelkedtél meg azért, hogy találkozz azokkal, akit szerettél. Különben is miért veszélyeztetjük magunkat minden pillanatban, naponként a halál révén állok. Akkor egy vallási fanatikus vagyok, vagy valami őrült. Minek megyek Efézusba a fenevadak közé? Minek hallgatom, hogy 2 órán keresztül üvöltik, hogy nagy az efézusi Diána? Látjátok, a Krisztus nem támad fel, minden hiávaló, és Pál végül kimondja, ha Krisztus fel nem támadt, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. Bármilyen, mondja a korintusiaknak, azt mondja, ezzel tudjátok, mit mond ki, bármilyen kultusz jobb ennél. Korintusban volt választék, emlékeztek, amikor Pál megjelenik, és csak háborog a lelke. Ugye, bocsánat, ez Athénban volt, de ugyanaz. Pál minden kalandja felesleges hazardírozás volt, de tudjátok, milyen jó, hogy ott van az a 20. vers, a feloldás. Ám de Krisztus feltámadta halottak közül, és ugye itt mondja, zsengély előtt azoknak, akik elaludtak. Testvéreim, ebben benne van, Krisztus feltámadásában, ami az evangéliumnak szerves része, benne van annak az ígérete is, hogy mi is feltámadunk ő vele. Azt mondja, az Isten, aki az Urat feltámasztotta, minket is feltámaszt az ő hatalma által. Tudván azt mondja újra a 2. levelében a korintusiaknak, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust Jézus által, minket is feltámaszt, és veletek együtt előállít. De van egy másik aspektus, a nyilván nem csak a testi feltámadásról van szó. Mit mond a 17. vers? Nézzetek rá újra az igére. Mit mond az írás? Azt mondja, ha Krisztus fel nem támadott, hiába való a ti hitetek, tehát még a bűneitek. Miért azt mondja, hogy a bűneitekben vagytok, miért nem azt mondja, hogy a bűneitek rajtatok vannak? Mondom más szavakkal, Máté evangélium első fejezetében az angyal bejelenti Krisztus születését, ez a 21. vers. Jön Gábriel, és azt mondja, nevezd annak nevét Jézusnak, Jeshua, mert ő szabadítja meg, Jássá, egyébként héberül szabadítani, Jássá, Jeshua, innen van a nép. Ő szabadítja meg népét annak
bűneitől.
Nem azt mondja, hogy bűneitől? Krisztus nem megszabadít a bűnöktől? Mi a különbség a között, hogyha Jézus megszabadít a bűneidtől, vagy ha megszabadít a bűneidből?
Személyesen az egyiknek, hogy ismerem már, hogy
tőle az egy kicsit ilyen, mint a külsőleg lenne rajtam a ből, meg hogy benne van.
Nem állok benne.
Így van.
Nem
így van.
Személyes, vagy nem.
Nem annyira személyes, nem annyira mély, ugye? Tehát az, hogy Jézus nem pusztán lemossa rólunk a bűnt. Ugye szokta, ez is egy nagyon szép kép a Bibliában, de a Biblia mindig hangsúlyozza, hogy amikor Jézus megszabadít a bűneinktől, és megtisztít minket a bűneinktől, akkor az mindig egy átalakulás, egy átformálás. Tehát amikor azt is olvasod, hogy lemosta a bűneidet, az mindig azt jelenti, hogy téged kiszabadít. Tudnék, Jeshua Jássá azt jelenti szabadítani. Szabadít. Ugye, amikor egy rab bent ül a börtöncellában és meg van kötözve, akkor nem elég a láncoktól megszabadítani. Igaz? Emlékeztek, amikor Péter ott volt a börtönben, leestek a láncai, és
kinyíltak az ajtót.
És ki kellett nyitni az ajtót, és ki kellett venni, sőt, az angyalok rá kellett szólni, hogy öltöz fel rendesen, mert megfázol. Tényleg, benne van. Rossz itt, hogy látomásban van. Jézus nem pusztán leveszi rólad a bűnt, hanem azzal, hogy leveszi rólad a bűnt, valójában téged emel ki a bűnből. És ez nagyon hangsúlyos a Bibliában. Azt mondja a Római Levél 6. fejezete, hogy amint Krisztus feltámasztatott a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. A feltámadás új életet jelent. A feltámadás ugyanitt a Római Levél szerint megigazulást jelent. Feltámasztatott a mi megigazulásunkért. Krisztus feltámadása azt jelenti, hogy élek többé nem én. Ha vele együtt megfeszítettem, élek többé nem én. Hol írja az Ószövetség, hogy Krisztussal együtt megfeszítette? Az Ószövetség. Hol írja, hogy Krisztussal együtt meghalunk, tehát ugyanúgy halunk meg, és ugyanúgy támadunk fel. Hol írja az Ószövetség? Hogy írja az Ószövetség, hogy ahogy Krisztus meghal és harmadnapra feltámad, azok mi is vagyunk? Van. Képzeljétek el, benne van. Ezen én is nagyon meglepődtem, de az Ószövetségben megtaláltuk a teljes evangéliumot. Így van. Az is, hogy vele együtt meghalunk és feltámadunk. Nézzétek csak. Csak egyetlen, sok példa van, egyetlen egyet. Nézzétek, Hóseás könyve 6. fejezet. Gyertek, térjünk vissza az Úrhoz. Ő szaggatott meg, ő gyógyít meg minket, megsebesítette, bekötöz. Emlékeztek Ézsaiás 53-ra? Az Úr akarta őt megrontani, az Úr sebezte meg őt. Megsebezte, be is kötöz. Megelevenít minket 2 nap múlva, a 3. napon feltámaszt minket, hogy éljünk az ő színe előtt. Hóseás 6. fejezet 1.-2. verse. Ezt a szakaszt mindig a késői eső miatt szoktuk olvasni, mert itt utána az következik. De így kezdődik, megelevenít 2 nap múlva, 3. napon feltámaszt minket. Ez ugyanaz. Krisztus elevenedik meg 2 nap múlva, vagyis ha te megfeszítesz ő vele, akkor 2 nap múlva feltámadsz. Mit jelent? Ugye lelki dolgokról beszélünk, továbbra is lelki értelemben beszélünk. Ezt azért tartom hangsúlyosnak, mert találkoztam egy testvérrel, aki ebből aztán teológiát csinált, hogy a holtak 3. napra támadnak fel, stb. És itt azt hiszem, hogy ez a teológia talán itt is megjelent a gyülekezetben. Igen. Ennek van egy kultúrája. Lelki dolgokról beszélünk. Jézus azt mondja, amiket néktek szólok, lélek és élet, a test nem használ semmit. Azt olvasom, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem is. Azt is olvasom a Római Levél 8. fejezetében, hogy ugyanaz a hatalom, ugyanaz a lélek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, megelemeníti a ti halandó testeteket, az ő bennetek lakó lelke által. Tudjátok, ennek hátterén is most már tényleg a végéhez közeledek. Nem véletlen, hogy Pál így imádkozik az Efézusi levélben. Nézzétek, Efézusi levél, ezt most szeretném, ha kikeresnétek. Az Efézusi levél 1. fejezet 18-tól 20. verseit fogom idézni a lezárás előtt. Efézus 1, 18-tól 20. Azt mondja Pál, azért imádkozom, ez a kérésem, ez az imádságom, hogy Isten világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, mi az ő elhívásának reménysége, hogy mi az ő öröksége, dicsőségének gazdagsága a szentek között. És figyeljetek, mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk. Mi az ő hatalmának fenséges nagysága irántunk, akik hiszünk az ő hatalma erejének ama munkája szerint, amelyet megmutatott a Krisztusban. Mikor? Feltámasztotta őt a halálból, és ültette őt a maga jobbjára a mennyekben. Testvéreim, Pál azt mondja, azért imádkozom, hogy megértsétek, milyen óriási hatalom az, amely az életetekben működik. Mert a te életedben ugyanaz a hatalom szeretne működni, ha teret adsz neki, ha a hitben elfogadod, ugyanaz a hatalom működik az életedben, mint aki feltámasztotta Krisztust. Az atya annyit mondott, hogy gyere ki. Ahogyan Jézus feltámasztja Lázárt, egyébként zárójel bezárva, azt keresitek azt a helyetet, hogy Jézus hogy támad fel, nézzétek meg Lázár feltámasztását. Ugyanez. Hengerítsétek el a követ, csak ott emberek, itt meg egy angyal. Lázár jöjj ki, Isten fia jöjj ki. Ugyanaz. Ott Jézus szólítja elő Lázárt, ott pedig az atya szólítja elő Jézust. Ugye? Vagy az angyal az atya szavát közvetítve. Előszólítja Jézust, és Jézus egyszerűen kilép a sírból, megdicsőülten. Ő a feltámadás és az élet. Ugyanez a hatalom, aki képes egy 3 napos halottat előszólítani. Láttatok már feltámadást? Én még nem láttam fizikai feltámadást. Egyikünk sem látott fizikai feltámadást. Láttam valami hasonlót, amikor... Na mindegy, láttam valami hasonlót, de azt, hogy valaki kijöjjön a sírból 3 nap után, ilyet én még nem láttam. Ezt csak hitben tudom elfogadni, és Pál azt mondja, ugyanerre a hitre appellálok. Azt szeretném, ha elhinnéd, hogy ahogyan az atya kiszólította Jézust a halálból, ugyanúgy téged képes győzelemre vinni. Mert erről beszélünk. A feltámadás, a keresztség nem pusztán testszennyének lemosása, jó lelki ismeret kérése az Istentől, új élet, a feltámadás megigazulás, a feltámadás az, hogy Isten megelevenít téged, győzelmet ad a bűnök felett, kiszabadít a bűnökből. Testvéreim, nincs olyan függőség, nincs olyan bűn, nincs olyan belénkivódott rossz, amit Krisztusnak ez a feltámasztó hatalma ne tudna legyőzni. Nincs az a sötétség, amit ő ne tudna áttörni. Éppen a szombatiskolán említettem meg nektek, hogy életem egyik legnagyobb küzdelmében vagyok, mert soha nem éreztem még, hogy valakit gyűlölnék, és most minden reggel ezzel kelek fel, hogy van egy ember, akit minden nap meg kell küzdenem, hogy ne gyűlöljem. És soha nem éreztem, hogy 41 év alatt soha nem éreztem. Most jutottam el idáig, vannak, akik előttem járnak, de képzeljétek, tehát nekem állandóan szükségem van erre a feltámasztó hatalomra, hogy ne maradjak a bűnömben, ne vigyem magammal reggel ezt az érzést tovább, hanem azt mondom az Úrnak, Uram, támasz fel új életre, hogy Krisztust feltámasztottad. Támasz fel új életre, és nézzétek, itt a realitás. Pál azt mondja, ha Krisztus nem támad fel, akkor hiába prédikálunk. A prédikálás átváltozott a világban, a keresztény világban ilyen motivációs beszéddé. Nem az ige hirdetés. Ugye a prédikálás eredetileg az ige hirdetés, amik pedig abban a formában, ahogy Jézus mondja, az írás fel nem bontható. Tehát nem az új szövetség, vagy az evangéliumok, hanem ó és új együtt. Ugye? Az írás fel nem bontható, mondja maga Jézus. Szól az ige a templomokban és a gyülekezetekben felbonthatatlanul? Nem. Részeket emelnek ki. Tehát a prédikálás hiába való lett. Azt mondja, hiába való a ti hitetek, a bűneitekben vagytok. Szól a bűn feletti győzelem üzenete a templomokban és a gyülekezetekben? Nem. Az van, hogy egyszer megmentve, örökre megmentve azt csinálsz, amit akarsz, ezt nevezik hiperkegyelemnek.
Nem tudtam, hogy hiába komolyan.
Van. Egy prédikátor el is mondta, talán Zsolti idézte ezt a prédikátort, elmondta a definícióját. Fogja egy üveg pálinkát, ülj és nézze egy 18 karikás filmet, és mondd, hogy kegyelem alatt vagyok. Egyszer megmentve, örökre megmentve. És ez a fajta filozófia elfelejti azt, amit Péter apostol ír a második levele második fejezetében. Hogy az Urat, aki megmentette, megváltotta őket, megtagadják, és önmagukra veszedelmet hoznak. Krisztus megváltott, el tudod dobni. Ne legyen hiába való, hogy megváltott téged. Nézzetek csak szét a katolicizmus, hogyha a legvégéig megyek, hogy a nagy kereszténység egy olyan Krisztus tanít, aki így írja egy katolikus teológus, másodpercenként 4-5 mise veszi kezdetét, egyszerre összesen 8-9 ezer mise van folyamatban minden pillanatban. Tudjátok, minek kapcsán mondja ezt? Hogy a mise az áldozat Krisztust, azt mondja, a Krisztust a halálban tartva van üdvösségünk. Krisztust a halálban tartva van üdvösségünk. Ezért kell másodpercenként misézni, mindenhol a világon. A feltámadás jelentőségét nem érti a kereszténység. Beszélnek egy halott Krisztusról, igen, aki meghalt értünk, de nem beszélnek a feltámadt Krisztusról, aki a valóságos győzelmet adja. Akkor még a bűneinkben vagy. Így van.
Azért kemisézni.
Ugye? Nézzétek. Testvéreim, eszetekbe juttatom az evangéliumot. Krisztus meghalt, hogy lemossa a bűneidet. Hogy új életet kezdhetj, hogy elvegye a szégyenedet, megtisztítsa a szívedet, eltörölje a múltadat. Krisztust eltemették, hogy szövetségre léphess vele a keresztségben, hogy nyugalmat találhass benne, hogy te is megpihens az atya karjaiban, és feltámadt, hogy új életben járhass, hogy felöltözhessd a valóságos, gyakorlati szentséget. Egy megváltozott életed legyen. Ezek nélkül a kereszténység Pál szavai szerint a legnyomorultabb vallás. A legnyomorultabb. Ugyanakkor itt a kérdés, hogy mit adnál oda egy ilyen Istenért, aki nem állt meg ott, hogy eljön a földre. Nem állt meg ott, hogy meghal. Nem állt meg ott, hogy megnyugszik a sírban, hanem kijött a sírból. Feltámadt, az atya jobbjára ült. Aztán bement az atya elé, amikor az atya belép a szentek szentjébe, ő elé megy. Mert ítélni addig nem hagyja az atyát. Figyelitek? Az ítélet addig nem kezdődhet el, míg Jézus szemben nem áll az atyával, érted és helyetted. Mert ha száddal vallást teszel az Úr Jézusról, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Amen.